Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elkezdődött a nagybőjt, éppen kettő napja, ez a harmadik napja a nagybőjtnek. Egy kicsit ez olyan prológusnak tűnik időnként, hogy egy ilyen bevezető, ráhangoló rész, hogy aztán vasárnaptól igazán beleálljunk a nagybőjt gondolat körébe. És az is egy érdekessége a liturgiának, hogy a mai nap ez egy picit, mintha kilépne a nagybőjtből, hiszen Szent Mátyás apostolt ünnepeljük, aki ugye, Júdás helyébe választottak meg apostolnak, és olyan érdekes ez a leírás, amit Mátyás apostol megválasztásáról olvasunk az apostolok cselekedeteiben, ugye pünkösd előtt vagyunk még, mennybe menetel és pünkösd között összegyűlnek a testvérek, és mintegy 120-an, akik Krisztus követői, és Péter viszi a szót, hogy kell, hogy akik mindig velünk voltak, János keresztségétől a mennybe menetelig Jézus Krisztus életét látták, azok tanúskodjanak a feltámadásról. És valahol ez egy nagyon fontos mozzanata az apostoli küldetésnek, és azt látjuk, hogy az első évtizedekben tulajdonképpen meg jó sokáig a feltámadásról szóló tanúságtétel, a keresztény tanúságtétel alapja. És amikor most nagybőjt idejét éljük, és a húsvét ünnepére készülünk, mert a nagybőjt nem önmagában van, hanem húsvét ünnepére készít föl bennünket, húsvét ünnepe a feltámadásban erősít meg bennünket, és éppen ezért a nagybőjt arra készít, és abban erősít meg bennünket, hogy tanúskodjunk Jézus Krisztus feltámadásáról. Ez nem könnyű a mai világban, a mai életünkben, mert abban a világban, amelyben élünk, a világ nem akar tudomást venni Jézus Krisztusról, és nem akar tudomást venni az ő föltámadásáról, és ezért nehéz a nagybőjtöt is megtartani, ezt a nagybőjtről is beszélni, szólni. De látszik ez azon sokszor, hogy a különböző iskolákban, különböző helyeken a farsangi mulatságot mikorra teszik, és hát bőven, én is tudok helyeket, ahol szépen belenyúlnak a nagybőjt időszakában. Azon gondolkoztam, és lehet, hogy azt kellene majd tenni, és lehetne erre egy kicsit figyelni, hogy még valamikor augusztusban, amikor az iskoláknak a programja kialakul, akkor különböző módokon jelzést adni az iskola vezetése felé, hogy kérjük, hogy a farsangi dolgok, azok valóban a farsang idejében, vízkereszt ünnepe és hamvazószerda között történjenek meg, és ha ezt szeretettel próbáljuk jelezni, akkor minden bizonnyal meghallgatásra tudunk találni, ha nem is könnyen, feltétlenül nem is elsőre, de ez is lehet egy kiállás a keresztényünk mellett, hogy jelzünk időben, hogy hát ezt mi azért többen szeretnénk, ha így történne, így lenne. Tanúskodni a feltámadásról. Ebben szeretnénk megerősödni, ebben erősít meg bennünket Szent Mátyás apostolnak az ünnepe, Szent Mátyás apostolnak a napja. Nagybőjt időszakában ugye arra hív bennünket a liturgia, hogy most többet imádkozzanak, buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit, az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. Az imádság, hol van a helye az imádságnak az életemben, a mindennapjaimban? Az imádság egy külön nagy téma lehet a hitünkkel kapcsolatban, hogy hogyan, mikor, milyen módon végezzük együtt, vagy egyénileg, kötötten, vagy saját szavainkkal liturgiát, mint imádságot lehet egy picit szemlélni. Buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit, vagyis odafigyelni a szenvedő, a szegény, a másik emberre, odafigyelni a mellettünk élő emberre. Szent Atya nagybőjti üzenete, és majd halljuk egy picit, később ez is erre is kitér. És az újjászületés szentségei által a Szent Jónás, a Szent Áldozás, az Isten gyermekség teljességére juthassunk. A nagybőjt időszaka arra is hív bennünket, hogy tartsunk böjtöt, a kifejezésben is benne van, hogy tartsunk böjtöt. A nagybőjt ideje, az önmegtagadás ideje fogalmazza meg az üzenetében a Szent Atya, és az üzenet eredeti szövegében az aszkézis szó szerepel, amit magyarul önmegtagadásra fordítottunk le. De ha megnézzük a szónak az eredeti jelentését, az aszkeó görög szó azt jelenti, hogy gyakorol, hogy az emberi természet alacsonyabb rendű erőinek módszeres megfékezése a lélek tökéletesedése érdekében. Tehát a böjt, az önmegtagadás tulajdonképpen egy gyakorlat, gyakorlunk, gyakoroltatjuk a testünket, erősítjük a testünket, hogy a lélek tökéletesedése történhessen meg. És ebben egy belső fejlődést érhetünk meg. A böjt, a lemondás soha nem öncélú. A böjt nem fogyókúra, nem azért történik, hogy méregtelenítsem a testemet, hanem a böjt azért történik, hogy az Istenért tegyek valamit. Független attól, hogy nyilván jót tesz a szervezetemnek, hogyha kevesebb táplálék kerül bele, meg jót tesz a testsúlyomnak a böjti időszak, hogyha egy pár kiló lemegy, amit fölöslegesen szedtem föl, de az alapszempont, a cél, az, hogy én miért teszem, az nem ilyen földi cél, az alapszempont az, hogy a lelkem tudjon erősödni, hogy a lelkemet tudjam megerősíteni, a böjt ilyen módon teljesíti be, ilyen módon növeli az embert, ilyen módon erősíti meg az embert a böjt, amelyet vállalunk ezekben a napokban, ezekben a hetekben. És egy érdekes gondolat jutott eszembe, hogy így 60-on túl ugye már nem kötelező a háromszor étkezés, ez azt jelenti, hogy én dönthetem el, hogy hányszor eszem hamvazó szerdán és nagypénteken. Lehet, hogy csak kétszer vagy háromszor. Nyugodtan vállalhatom a szigorú böjtöt akkor is, ha már elmúltam 60 éves, és van rá lehetőségem, képességem, erőm, testi egészségem, akkor bátran vállalhatom, én magam döntöm el, hogy hányszor eszem. Mert már a kötelezőből kikerültem. Nyilván azért a kötelezőnek is megvan a maga ereje és támogató segítsége, de éppen ezért fontos ez, hogy tudatosan vállaljam azt a böjtöt, hogy tudatosan keressem meg azt, amit én magam meg tudok tenni. És talán egy kicsit ezeket a szent időket, és adventben is egy picit ez beszéltem már erről itt-ott, hogy egy kicsit az a veszély van meg, hogy előveszem a nagybőti kellékeket, ahogy a sekrestés előveszi a sekrestében a nagybőthöz illő oltárterítőt, a különböző eszközöket, a miseruhát, előveszi a lila miseruhát, és előkészítjük nálunk, ugye a ministránsok vagy piros, vagy zöld, vagy lila szoknyában vannak, akkor elővettük a lila szoknyákat. Elővettük a megszokott nagybőti kellékeket. És biztos, hogy csak ezeket a megszokottakat kell tennem. Mit tehetek azért, hogy előbbre lépjek egy-egy dologban, hogy valami konkrét dologban sikerüljön egy kicsit tovább lépnem, sikerüljön egy kicsit többet tennem, akár az imádság terén, akár a jótékonykodás terén, akár bármilyen téren, ahol vagyok. Egy lépést tenni előrébb, egy lépést tenni Jézus Krisztus felé. Pap Miklós atya egyik gondolata ragadott meg nemrégiben, amikor azt mondta, Jézus boldog volt a kereszten témában, hogy az atya akaratában a helyemen vagyok. Jézus boldog volt a kereszten, mert az atya akaratában a helyén volt. Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedés önmagában jó lenne, vagy a szenvedés önmagában keresendő lenne, hanem hogy az atya akaratában a helyemen vagyok. Mennyire vagyok a helyemen? Látszik ez, érződik ez, amikor úgy valami nagyon feszít, vagy valami nem igazán jó, akkor valószínűleg nem vagyok egészen a helyemen. Az atya akaratában a helyemen lenni, és aktívan tenni a jót. Ez volt a másik hozzákerülő gondolata. Aktívan tenni a jót. Mit jelent az, hogy jót teszek? Hogy segítek a másik emberen, akár imádságban, akár ténylegesen és anyagi segítségben, akár melléállásban, meghallgatásban, egy jó szóban, valamiben, amit a másik javáért igyekszem megtenni. És ezért fontos, ezért erősít meg bennünket a nagybőjt időszaka ezekben az apró dolgokban, hogy én magam mit szeretnék tenni, én magam miben szeretnék előrébb lépni, én magam hogyan szeretném ezt a nagybőjtöt megélni, megvalósítani. A nagybőjt időszakának egy kedves szép része, és sokak számára próbáljuk mindig fölkínálni, a lelki gyakorlat. Ugye az aszkézis gyakorlatot jelent, a lelki gyakorlat azt jelenti, hogy a lelkemet igyekszem egy kicsit gyakorlatoztatni, a lelkemet igyekszem egy kicsit ráhangolni az Istennek a dolgaira. És ebben nagyon nagy szerepe van a csendnek, hogy próbálok, hogy igyekszem elcsöndesedni, próbálok csendet teremteni magamban és magam körül. Az, hogy a nagybőjtben a keresztény ember nem nagyon megy zajos mulatságokba, ezt az elcsöndesülést akarja kifejezni és megmutatni. A liturgiában nem szól az orgona csak az énekek kíséretére. Ebben is a nagybőtnek a visszafogottságát, a csöndességét akarja megjeleníteni. Ha egy picit megnézzük a liturgiát, a nagybőtben a liturgiát, a vasárnapoknak a liturgiáját, ugye az első, második vasárnap állandó, evangélium állandó. Első vasárnap mindig a Jézus megkísértésének a történetét olvassuk. A második vasárnapon pedig évről évre Jézus színe változásának a történetét. Nyilván a megfelelő liturgikus év szerint, tehát idén Mátétól olvassuk a megkísértést és a színeváltozás történetét. A megkísértésben Jézus példát ad a számunkra, hogy legyőzhető a kísértő, hogy szükség van a 40 napos elvonulásra, amikor Jézus kezdi a nyilvános működését, akkor ezt az elvonulást igyekszik megtenni, megvalósítani. Szükség van az elvonulásra, de jelen van az életünkben a kísértés, és a hármas kísértés, a kincshír gyönyör, mondhatjuk így, az étkezés, az önmagamnak az ellátása, a dicsőség és a híresség, hogy a kincset megszerezni, sokszor talán inkább az anyagi dolgokra akar ez utalni, vagy pedig a dicsőség az, hogy engem elismernek mindenfélében. Nyilván szükség van az anyagi biztonságra, az anyagi háttérre. Tehát nem az a kísértőnek a célja, hogy abszolút elvonjon az anyagi az ételtől, vagy a testi szükségletektől. Jézust arra akarja rávenni, hogy a maga érdekében tegyen csodát, hogy azért tegyen csodát, hogy önmagát jól lakassa. És ezt Jézus visszautasítja. Ő maga érdekében soha nem tesz csodát. Mindig a másikért teszi, az emberért tesz csodát. Tehát nyilván szükséges ennünk, táplálkoznunk, a megfelelő mértéket megtartva. Aztán a kincsnek a kísértése, hogy gazdagságnak a kísértése. Nyilván szükségünk van bizonyos anyagi keretekre, hogy működjön a háztartás, működjön az életünk, hogy tudjunk világítani, tudjunk fűteni, tudjunk mit enni, ezekre szükség van. Amikor valaki habzsolja az élvezeteket, amikor valaki túlmegy a megfelelő mértéken, akkor bizony ez már nem jó felé visz. És a harmadik a hatalomnak, a dicsőségnek a kísértése, arra próbálja rávenni Jézust a kísértő, hogy a nép elvárása szerint legyen ő a messiás, hogy ne a saját küldetését teljesítse, hanem a nép elvárásait teljesítse be, hogy ne azt az igazságot éljen meg, a keresztény igazságomat, amely fontos, hanem a nép elvárása, az általános elvárás szerint érjem az életemet, és azokról a, a kellemetlen dolgokról ne beszéljek, ami a keresztény hitemből következik, hanem simuljak bele a tömegbe, vagy azt tegyem, ami igazából a nép, az ember, a másik ember szemében igyekszik engem értékessé tenni. És ilyen módon láthatjuk a kísértést. A második vasárnapon pedig a színeváltozás evangéliumát hallhatjuk, olvashatjuk az evangéliumban, akkor Jézus fölviszi a hegyre a három tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, és a színében elváltozik előttük, megmutatja isteni dicsőségét, és ezáltal megerősíti ezt a három tanítványt, hogy a szenvedések idején is ebből az élményből fakadóan erősödjenek meg a hitükben. Hol találkozom én Jézussal, hol és hogyan tudok jelen lenni Jézus közelében, hol tudok vele maradni, ugyanakkor pedig fontos az is, hogy egy-egy ilyen élmény az ne arra vezessen, hogy ott maradjak ebben az élményben, ahogy azt mondja a Szent Atya is, hogy ne álljunk bele abba a dologba, hogy akkor megmaradunk ebben a vallásosságban, ami az élményekben, hogy csak az élményeket keressük, hanem a hétköznapok hűségében is, tegyük a dolgunkat, és legyünk jelen a hétköznapok hűségében azzal, ahogyan Jézus vezet és erősít bennünket. Tehát a színeváltozás eseménye arra is hív bennünket, hogy megerősödve a krisztusi szeretetben térünk vissza a világba, térünk vissza a mindennapokba, térünk vissza azok közé, akik közül elindultunk, hogy találkozzunk Istennel, találkozzunk Jézussal, és így legyünk tanúi a feltámadásnak, így mutassuk meg a feltámadás örömhírét. A nagybőti időszak szép zsoltár imádsága lehet, az a zsoltár, amelyet a 22. zsoltárként ismerünk, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a zsidó embernek a napi imádságává vált ez a zsoltár, és olyan szép benne, hogy van benne ez az elhagyatottság érzése, de benne van az is, hogy mégis téged dicsőítelek, Istenem, mégis te vagy a szent, mégis te vagy az, aki fontos vagy a számomra. Grillus Dánielék megzenésítették ezt a zsoltárt.
Kiáltok én nappal éjjel, s meg se hallgatsz, Uram Isten, pedig itt élsz dicséreteink közt a szívünkben. Az atyáink benned bíztak, s el nem hagytad őket, az ellenség fogait egyenként összetörted. De most engem csak csúfolnak, ajakukat félre vonják, várják az Úr szabadítsa hát meg a hűszolgát. Mert tudják, az én Istenem kezdetektől csak te voltál, levontál ki anyámnak méhéből, te tápláltál. Ne távozzál tőlem messze, mert a nyomor közel vagyon, de én hiszem, a karodon kívül nincs oltalom. Körül vettek engem bikák, szarvaik közt présben állok, feltátották szájukat, mint büdött oroszlánok. Kiöntettem, mint büdös víz, csontjaim is széthullottak, tagjaimban szívem, mint a viasz, úgy szétolvadt. Megszáradott, mint a cserép, minden medven, mint lenevő, az én nyelvem, az ínyemre száradt a sír előtt. Tenyeremet átjukkadták, szöggel verték lábfejemet, edek hada, piros panástomra kockát vetett. Ne távozzál messze, Uram, mert a gyomor, közel vagyunk, én Istenem, ki lehet fölöttünk az oltalom. Én Istenem, ki lehet fölöttünk az oltalom.
Folytatva a hittanulát itt a Mári Rádióban, nézzük meg Ferenc pápának a nagybőti üzenetét, amelyre már utaltam egy-két mondatban az előbbiekben. Így szól az üzenet. Kedves testvéreim, Máté, Márk és Lukács evangélisták egybehangzóan számolnak be Jézus színe változásának eseményéről. Ebben a jelenetben az Úr tanítványai értetlenkedésére válaszol. Nem sokkal korábban ugyanis a Mester és Simon Péter között valódi vitára került sor. Péter Krisztusnak, Isten fiának vallotta meg Jézust, de azután a szenvedésről és a keresztről szóló bejelentését már elutasította. Jézus kemény szavakkal dorgálta meg, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ezek után viszont azt olvassuk, hogy 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. A színe változásról szóló evangéliumot minden évben nagybőt második vasárnapján olvassuk. Ebben a liturgikus időszakban ugyanis az Úr maga mellé vesz és félre von bennünket. Bár hétköznapi kötelességeink azt kívánják, hogy maradjunk a megszokott helyünkön, és éljük a néha unalmas, sokszor rutinszerű mindennapi életünket, a nagybőjt idején arra kapunk meghívást, hogy Jézussal együtt fölmenjünk egy magas hegyre, hogy Isten szent népével együtt önmegtagadás különleges élményét éljük át. A nagybőjti önmegtagadás mindig kegyelemből ihletett erőfeszítés annak érdekében, hogy legyőzzük a hitetlenkedéseinket és ellenállásunkat azzal szemben, hogy kövessük Jézust a keresztúton. Pontosan erre volt szüksége Péternek és a többi tanítványnak is. Ahhoz, hogy mélyebben megismerjük a Mestert, hogy teljességében megértsük és elfogadjuk az isteni megváltás misztériumát, amely szeretetből vállalt, tökéletes önfeláldozásban valósult meg, ahhoz engednünk kell, hogy ő félrevonjon és felfelé vezesse minket, elszakadva a középszerűségtől és a hiúságtól. Rá kell lépnünk az útra, egy felfelé vezető útra, ez pedig erőfeszítést, áldozatot, összpontosítást igényel. Éppen úgy, mint a hegyi túra. Ezek a követelmények a szinodális úton is fontosak, amelyen mint egyház elindultunk. Hasznos lesz tehát, ha elgondolkodunk a nagybőjti önmegtagadás és a szinodális tapasztalat összefüggéseim. A Táborhegyén tartott lelki gyakorlatra Jézus 3 tanítványt választott ki, hogy egy egyedülálló esemény tanúi legyenek. Azt akarja, hogy a kegyelemnek ez a tapasztalata ne magányos, hanem közös élmény legyen. Ahogyan egész hitéletünk is az. Együtt megyünk Jézus után, és mint időben zarándokló egyház, együtt éljük át az egyházi évet, benne a nagybőtöt, együtt vándorolva mindazokkal, akiket az Úr mellénk társuladott. Annak analógiájára, ahogy a Jézus és a tanítványok felmentek a Táborhegyére, mondhatjuk, hogy nagybőti útunk szinodális, mert együtt és azonos úton járunk, az egy Mester tanítványaként. Természetesen tudjuk, hogy ő maga az út, ezért az egyház mind a liturgia útján, mind a szinódus útján nem tesz mást, mint egyre mélyebben és egyre teljesen belép Krisztusnak, a megváltónak misztériumába. És ezzel fel is értünk a csúcsra. Az evangélium beszámol arról, hogy Jézus elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája olyan fehér lett, és vakított, mint a fény. Ez tehát a csúcs, az út célja. A 3 tanítványnak a felfelé vezető út végén, amikor Jézussal együtt álltak a magas hegyen, az a kegyelem jutott osztályrészül, hogy megpillanthatják őt dicsőségében, természet fölötti fényben, amely nem kívülről jön, hanem belőle sugárzik. Ennek a látványnak az isteni szépsége összehasonlíthatatlanul nagyobb volt bármely előfeszítésnél, amelyet a tanítványok a Táborhegy megmászása során megtehettek. Minden megerőltető hegyi túrán felfelé menet szigorúan az útra kell szegeznünk a tekintetünket, de a csúcson feltáruló panoráma ámulatba ejt és kárpótol a maga pompájával. A színódusi folyamat is gyakran fáradtságosnak tűnik, és néha elvesztjük a bátorságunkat. De ami a végén vár ránk, az kétségtelenül valami csodálatos és meglepő, ami segít jobban megértenünk Isten akaratát és küldetésünk országának szolgálatában. A tanítványok táborhegyi élménye tovább gazdagodik, amikor a színeiben elváltozott Jézus mellett Mózes és Illés is megjelenik, akik a törvényt és a prófétákat személyesítik meg. Krisztus újdonsága a régi szövetségnek és az ígéreteknek a beteljesedése, elválaszthatatlan Isten és népe közös történetétől, és feltárja annak legmélyebb értelmét. Analóg értelemben a szinodális egyház is az egyház hagyományában gyökerezik, ugyanakkor nyitott az ég felé, a hagyomány új keresése, indító, inspiráló forrás segít elkerülni a két ellentétes kísértést, a mozdulatlanság és a meggondolatlan kísérletezés kísértését. A nagybőt aszketikus útjához hasonlóan a szindodális útnak is az átváltozás a célja, mind személyi és mind egyházi szinten. Egy olyan átalakulás, amely mindkét formában Jézus színe változásában találja meg mintáját, és amelyet az ő húsvéti misztériumának kegyelme hoz létre. Ahhoz, hogy ez az átváltozás ebben az évben megvalósuljon, két ösvényt szeretnék javasolni, hogy Jézussal együtt felmenjünk a hegyre, és vele együtt elérjük a célt. Az első ösvény azzal a meghívással van összefüggésben, amelyet az Atyaisten a táborhegyen a tanítványokhoz intéz, amikor ők a színeiben elváltozott Jézusra tekintenek. A felhőből a hang ezt mondja, őt hallgassátok. Az első teendőnk tehát teljesen világos, Jézusra hallgassatok. A nagybőt annyit tesz, annyiban lesz kegyelem időszaka, amennyiben hallgatunk arra, aki szól hozzánk. És miként szól hozzánk? Mindenek előtt Isten szava által, amelyet az egyház a liturgiában nekünk ajándékoz. Ne engedjük, hogy süket fülekre találjon, ha nem is tudunk mindig részt venni a szentmisén, olvassuk el nap mint nap a bibliai olvasmányokat, akár az internet segítségével. A Szentíráson túl, az Úr testvéreink keresztül is szól hozzánk, különösen is segítségére szoruló arca és történetei által. De szeretnénk egy további szempontot is ezek mellé tenni, mely a szinodális folyamatban nagyon fontos. Krisztus hallgatása az egyházban élő testvérek meghallgatásánál történik. Azon a kölcsönös meghallgatáson keresztül, amely a szinódus egyes szakaszaiban, mint fő cél fogalmazódik meg, de amely mindig elengedhetetlen eleme marad a szinodális egyház módszerének és stílusának. Amikor meghallották az atya hangját, a tanítványok arcra borultak és igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket, keljetek fel, ne féljetek. Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak Jézust egymagát. Itt tárol elénk a második teendőnk. Ne keressünk menedéket egy rendkívüli eseményekből és lenyűgöző élményekből álló vallásosságban, félve attól, hogy szembenézzünk a valósággal, annak mindennapi gondjaival, nehézségeivel, ellentmondásaival. A fény, amelyet Jézus a tanítványoknak mutat, húsvéti dicsőség elővételezése. Az a fény, amely felé tartanunk kell, csak őt követve. A nagybőt a húsvét felé vezet. A lelki gyakorlatok nem öncélúak, hanem felkészítenek a szenvedés és a keresztet hittel, reménnyel, szeretettel megélni, hogy eljuthassunk a feltámadáshoz. A szinódisi út sem keltheti bennünk azt a hamis reményt, hogy megérkeztünk, amikor Isten erős közösségi élmények kegyelmével ajándékoz meg bennünket. Az Úr ott is azt mondja nekünk, keljetek fel, ne féljetek. Ereszkedjetek le a sík terepre, és a megtapasztalt kegyelem segítségével segítsen bennünket abban, hogy közösségeink mindennapi életben a szinodális működésmódon munkálkodjanak. Kedves testvéreim, a Szentlélek vezessen bennünket ebben a nagybőtben, amint Jézussal együtt fölemelkedünk, hogy az isteni ragyogását megtapasztaljuk, és így megerősödve a hitben, Folytassuk utunkat vele együtt, aki népének dicsősége és a nemzetek világossága. Így szól tehát Ferenc pápának a nagybőjti üzenete, amelyből talán fontos kiemelnünk, hogy a nagybőjti önmegtagadás erőfeszítés, hogy legyőzzük a hitetlenkedés, az ellenállásunkat azzal szemben, hogy kövessük Jézust a kereszten. Aztán, hogy ugye a két út, amit javasol, az egyik út, hogy ott legyünk közelében, és hogy meghallgassuk az ő szavát, őt hallgassátok, tehát, hogy Isten szavát hallgassuk a Szentírásból, hallgassuk a különböző eszközeinken keresztül, megkeresés, megtalálva a csendnek a lehetőségét. És ami még fontos, hogy ne keressünk menedéket egy csupa rendkívüli eseményből álló vallásosságban. Tehát nem azt jelenti, hogy ne kellene kapcsolatban lennünk Jézussal, hogy ne éljünk át szent és szép pillanatokat, hogy ne tapasztaljuk meg Jézus közelségét, de ebben nem maradhatunk meg, tovább kell indulnunk, és le kell jönnünk a hegyről, hogy a körülöttünk élő embert egyre jobban meg tudjuk újra és újra erősíteni, meg tudjuk újra és újra támogatni. Tehát a nagybőjt időszaka ilyen gondolatokra hív bennünket, konkrét tettekre, hogy újuljunk meg, hogy ne csak a megszokott rutin szerint, hanem valami többet téve igyekezzünk megtenni mindazt, ami fontos a számunkra a nagybőjt idejében. Ezen a mai napon a békéért imádkozunk, a békére tekintünk, arra a békére, amelyet az Isten ajándékoz nekünk, arra a békére, amely a belső békénkből fakad. Nem könnyű munka egyrészt magamban békességet teremteni, hiszen annyi feszültség, annyi meg nem értés, annyi csalódás van az ember életében, és ezek mind-mind feszültséggel terhelik meg a saját életemet is, és elbújik ezek mögül, tehát nem vesszük észre mindazt, amit meg kellene tennünk, hanem fontos, hogy így a nagybőjtben, tehát felfedezzük mindazt, ami fontos a számunkra. Tehát, hogy nem csak a megszokottat, hanem azt is megtegyük, ami fontos lehet a számunkra, ami más, amiben egy kicsit több. Hogy a saját belső békém, amelyet meg tudok teremni, az megerősítsen, és az a sugárzóvá legyen a világban. Mert ha bennem megvan a béke, megszületik a béke, akkor békében tudok a másik emberre lenni, akkor ezt a békét tudom megmutatni, továbbadni a másik, a mellettünk élő embernek. És ez ügyben is lépnünk kell, és fel kell fedeznünk, meg kell találnunk azt, ahogyan Jézussal találkozva a békességet tudjuk szolgálni, megmutatni, feltárni a világban, feltárni az emberek előtt. Ehhez kérhetjük bátor szívvel Krisztus kegyelmét, Krisztus segítségét. Nagybőjt időszaka különösen is a békére hívó időszak, hiszen Krisztus a feltámadásával megszerezte a megbocsátást, az atya irgalmát, megszerezte az atya békességét a számunkra. Ezért fontos, hogy újra és újra ezen az úton járva találhassunk rá arra az igazi belső békére, amely megjellegzi életünket, amely segít és erősít bennünket abban, hogy Jézus nyomában járva a békesség szószólói, a békesség munkálói lehessünk. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy segítik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Ebben is tovább haladva, ebben is tovább járva szeretnénk ma különösen is a békére figyelni. Hívjuk a kedves hallgatókat, hogy a békéről szóló tematikus napunkba bátran kapcsolódjanak bele, ebben a tematikus napunkban bátran éljük át együtt Krisztus szeretetét, békére hívó akaratát, fedezzük föl a béke szolgálatát az a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban, és kérjük Jézus kegyelmét, hogy a békének a munkálói, szószólói lehessünk. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.